Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 151. dicséretet énekeljük. A 151. dicséret így kezdődik. Uram Isten! Dicséret első három versét énekeljük. A 226. dicséret így kezdődik, Krisztusom, kihüled. Áldjátok az Urat mindnyájan, ti, akik az Úr szolgái vagytok, akik az Úr házában álltok éjjelente. Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, aki az eget és a földet teremtette. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét, Pál apostol rómaiakhoz írott levele 6. fejezetének az első 14 verséből, majd a 23. versből. Tehát Isten igéje a rómaiakhoz írott levél 6. fejezetéből szól hozzánk. Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Semmiképpen, mert akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még abban? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk tehát vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámadt Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha pedig egy élettünk vele az ő halálában annak hasonlósága szerint, akkor még inkább egyé leszünk vele feltámadásában is. Mert tudjuk, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtlenedjék a bűnnek teste, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élni is fogunk ő vele. Mert tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé nem uralkodik rajta. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer s mindenkorra, hogy pedig él, az Istennek él. Így tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, ne engedjetek kívánságainak. Ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és adjátok tagjaitokat az igazság fegyvereiként Istennek. Mert a bűn többé nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagytok. Mert a bűn zsoldja halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük neked ezt a csodálatos levelet, és annak minden szavát, minden üzenetét, hiszen ez rólad beszél, elmondja, hogy mit is tettél értünk, és hogy Jézus Krisztus által milyen nagyszerű lehetőségeket tártál fel előttünk. Köszönjük, hogy mindazt Krisztusban elvégezted és elvégzed, amit mi nem tudunk megoldani, mert Uram, mi tehetetlenek vagyunk a bűnnel szemben. Tapasztaljuk a mindennapokban, hogy milyen kiszolgáltatott is az életünk. Hányszor elhatározzuk, hogy egész másként fogunk élni, mint ahogy addig éltünk. Hogy nemet mondunk a bűnökre, szokásainkra, amelyek tönkretesznek minket, és nincs erőnk a kivitelezéshez. De köszönjük, hogy Jézus Krisztusban odavitted a keresztre a mi bűneinket, és ezáltal lehetővé tetted, hogy ha látjuk, kik vagyunk, hogy milyen messzire eltávolodtunk tőled, és mennyire a bűn hatalma alatt élünk, van lehetőségünk, hogy kiáltsunk, hogy kérjük a szabadítást, hogy kérjünk új életet, új szívet, amely már a tiéd. És mindezt az Úr Jézus áldozatáért. És amikor ő felviszi a mi bűneinket, átéljük, hogy meghalunk a régi élet számára. És egy új ember kezdi meg az életét a te dicsőségedre. De Urunk, meg kell vallani, hogy bizony nem mindig látszik ez, sőt, legtöbbször azt látjuk, mintha még mindig a régi ember élne, mintha még nem mondtunk volna nemet rá, mert ennek a világnak a kívánsága annyira tetszik nekünk, olyan erővel közelít, hogy nem tudunk, sokszor nem is akarunk nemet mondani rá. De köszönjük, hogy most még újra megadod a lehetőséget, hogy Krisztust és vele az életet válasszuk. Az örök életet, és itt ebben a földi világban egy minőségileg más életet, ami rád mutat, amit meglátva az emberek utánad vágyakoznak, elcsodálkoznak, hogy lehet így is élni. Hiszen, Uram, ilyen mintának adtad te Izrael népét is. De elbuktak. Ők igazodtak a világhoz. Könyörülj, hogy ez a mi életünkben ne így legyen. Mi hozzád igazodjunk. Arra menjünk, amerre te. Azt tegyük, amit te cselekszel. Kérünk, Urunk, így jöjj most közel. Szent lelked és igéd által, és ragadd meg a szívünket, és formálj minket, mert a Szentlélek tudja érthetővé tenni számunkra az igét. Ha nem jössz, Szentlélek, Úristen, ha nem töltesz be minket, akkor a Biblia csak egy érthetetlen könyv marad a számunkra. Te teszed élővé, érthetővé, megélhetővé, és kérünk ezt, végezd el Jézusért az életünkben. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 475. dicséretünk első versét énekeljük. A 475. dicséret így kezdődik, imádkozzatok és buzgón kérjetek. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található a Római Levél 6. fejezetének 23. versében. Mert a bűn zsoldja halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Foglaljuk el helyünket. Pál apostol tovább tanítja a római gyülekezetet és minket is, Isten munkájáról és az Úr Jézus Krisztussal való élő kapcsolatról. És ennek a tanításnak a középpontja Jézus, mint ahogy az egész Bibliának a középpontja Jézus, hogy az Ószövetség őrá mutat, őrá irányítja a figyelmünket, és azt mondja, figyeljetek, mert el fog jönni az a személy, aki a ti nagy ellenségeteknek, a sátánnak a fejét fogja széttaposni. Mert a sátán elszakított benneteket az Istentől. A sátán mindent megtesz azért, hogy az ember a maga feje után menjen, sőt magát istenítse. De jön valaki, aki legyőzi, mert ti nem bírtok vele. Ti tulajdonképpen csak annyit tudtok, hogy hallgattok a sátánra. És ez volt az első emberpárnak is a vétke, hogy nem Istenre, nem a Teremtőre hallgatott, hanem a sátánra. És ez kíséri az emberiség életét, a mi életünket is. A sátán mindig mondja magáét, mindig azt mondja, én rám hallgassatok, mert úgy lesz a jobb, és az embernek nincs képessége arra önmagában, hogy nemet mondjon a sátánnak. Egy valaki van, és ez a valaki Jézus, és az új szövetség erről tesz bizonyságot, hogy a tanítványok, és mind azok, akik élő kapcsolatba kerültek az Úr Jézussal, fölismerték, hogy ő az, aki legyőzte a mi ellenségünket. Ő az, aki már minket is fel tud szabadítani, és győztes élettel megajándékozni. Tehát Pál mindig Jézusról beszél, és mindig ő rá mutat, hangsúlyozza. Ebben a 6. fejezetben is, hogy feltámadt Krisztus a halálból. Mert testvéreim, ez az evangéliumnak a közepe, ez a lényeg, hogy Krisztus feltámadt a halálból. Miért ez a középpont, és miért ez a lényeg? Mert ez megmondja, hogy a keresztény hit minden más vallástól, hittől különbözik. A többi vallásban csak nagy tanítók vannak, nagy személyiségek, vagy vallásalapítók, akik nem élnek. Meghaltak, lejárt az idejük, és nem élnek. És hiába megyünk hozzájuk, nem tudnak tenni semmit. De a názáreti Jézus Krisztust az Isten kihozta a sírból. Ugye? Nemrég volt húsvét, erre emlékeztünk, hogy hiába keresték az asszonyok a sírban, Jézus nem volt ott. Nem lehetett ott, mert az Atya kihozta onnan, feltámasztotta, életre keltette, és mit mond, hogy az ige, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg. Többé nem hal meg. Tehát ez a különbség, hogy Jézus él, ami azt jelenti, hogy nem egy vallásos gyakorlatot viszünk végbe, elmondjuk a kis imáinkat, aztán hazamegyünk, hanem egy találkozón vagyunk egy élő személlyel. Ez a lényeg. Hogy Jézus él és találkozni akar velünk, ott, ahol az ő igéje szól. Mindig, amikor összejövünk az ő nevében, akkor ő jelen van és találkozhatunk vele. Ugye Pál apostol is ezt tapasztalta meg. Egyszer találkozott az élő Jézussal. És ez egy nem kis találkozás volt. És azért is megrendítő, mert Pál úgy tartotta, hogy az a názáreti Jézus halott. Jogosan ítélték halálra a vezetők, megfeszítették, meghalt. Hogy mit beszélnek róla? Hogy üres a sírja? És lehet, hogy feltámadt? A vezetőink azt mondják, hogy ellopták a sírból a holttestét? Nem érdekes, mert ha megfeszítették, meghalt, és ezt bizonyítják a főpapok, Pilátus, a katona, aki ott volt, akkor nem él. Mert aki egyszer meghalt, az már nem élhet. Így gondolta Pál. És ezért volt megrendítő, amikor egyszer csak a damaszkuszi úton átéli, hogy valaki szólítja, Saul, Saul, miért üldözöl engem? És annak a valakinek a lényéből olyan energia áradt, hogy a földre esett, lezuhant a lováról, megvakult. Hát ez nem lehet csak egy halott személy. Itt nem halott kultuszról van szó. Ráadásul ez a valaki beszél, és ismer engem. És ebbe belerendült Pál. Kicsoda vagy, Uram? Mondja, hogy én vagyok Jézus, akit üldözöl. És akkor rádöbben, hogy meg kell adni magamat Jézusnak, mert él. És innen fordul meg az élete. Tehát ez nagyon fontos, hogy nekünk élő Urunk van. Nincs élő személy egyetlen vallásban sem, csak az evangélium hozza el az életet Krisztus személyében. Élő valóság. És akinek a szívében ott van az a vágy, hogy szeretné őt megismerni, szeretne vele találkozni, meg fogja ismerni. Hát ha egy olyan ember, mint Saul, akinek esze ágában nem volt Jézust megismerni, mégis átélte, hogy a názáreti Jézus kijelentette magát neki, akinek a szívében itt és most ez a vágy van, ezért jön, meg bármikor őt keresi, és akarja őt hallani, meg fogja hallani. Átéli, hogy igen, nekem szól Isten. És ennél kevesebbel ne érjük be. Ne érjük be. És Jézus másabb azoknál is, akiket ő feltámasztott. Vagy akár akik a halálakor, amikor nagy földrengés támadt, és átélték a feltámadást. Óriási a különbség, mert minden ilyen föltámadott újra meghal. De a názáreti Jézusról ezt olvassuk, hogy többé nem hal meg. Föltámad és él örökkön örökké, mert a halál már nem uralkodik rajta. Testvéreim, ez egy csodálatos dolog, hogy aki föltámad, az Isten ereje által azon a halál már nem uralkodik. Az egy új életet kap, egy minőségi új testet kapott Jézus, mennyei testet, hazament az Atyához, és már nincs a halálnak fölötte uralma. De ez a benne hívők életére is üzenetet hordoz. Elmondja a keresztény hit lényegét. A keresztény hitnek a lényege, testvéreim, a meghalás és feltámadás. Ez a lényeg. Meghalás és feltámadás. Enélkül csak egy kultusz. Összejövünk, elmondjuk, hogy hiszünk valamiben, de gyakorlatilag nem történik semmi az életünkben. Jézus pedig pontosan azért jött el, hogy valamit elvégezzen, értünk is, meg bennünk is. Ugye értünk, elvégezte a kereszten, odaadta az életét. És amikor mi hozzájövünk, kapcsolatba kerülünk vele, elvégez valamit. És Pál így mondja, hogy ugye nem tudjátok, hogy akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Miért is mondja? Azért, mert voltak, akik nem értették a lényeget. Úgy gondolták, hogy van itt néhány ember, akik Krisztust tartják Úrnak, Istennek, összejönnek az ő nevében, de hát ez egy új vallás. Úgy gondolták, hogy nincs sok különbség a Krisztus vallás között, meg a többi között. Rómában volt rengeteg vallás. Sok Istent tiszteltek. És némelyek azt mondták, és mi van? Mi is elmegyünk a templomunkba, elvégezzük a szertartásunkat, a templomból irány a kocsmaművek, a templomból irány a házasságtörés, a templomból irány a lopás, a hazugság, ha kell a gyilkosság. Hányszor hallottuk? Háborúznak egymással. Magukat keresztjénnek nevezők. És bekongatják, jön a húsvét, jön a karácsony. Leteszik a puskát a templom falához, bemennek, összejöttünk, imádkozunk, énekelünk, kimegyünk, vissza a puska. Hát ez csak vallás. Ez csak vallás. A többi pogány vallás is ezt csinálta. És azt mondják Pálnak, hogy értjük mi, Pál, hogy egy újfajta vallást hoztál, hogy itt Krisztus van a középpontban, de hát azért, és különösen te elmondod, hogy a Krisztus megbocsátja a bűnöket, hát ez olyan csodálatos. Ha elmegyünk a templomba és hazamegyünk, és utána ugyanúgy nekiesünk a házastársunknak, a gyerekünknek, apósunknak, anyósunknak, legalább ott lesz ez a reménység, hogy majd utána újra bocsánatot kérhetünk. Ha megcsaljuk a házastársunkat, semmi baj, majd Krisztus megbocsát. És mit mond Pál? Nagyon határozottan. Mondja, hogy maradjunk meg a bűnben. Hát ha te egyszer Krisztust követed, az azt jelenti, hogy ugyanúgy élsz, mint korábban csak. Majd jelentkezel, hogy Uram, hát bocsásd már meg. Aztán megint mész, mert már várnak a bűn útján. Uram, bocsáss már meg. Mit mond? Semmiképpen. Semmiképpen. Szó se lehet erről. Mondja a másik fordítás. Miért? És itt mondja el a lényeget, hogy akik meghaltunk, a bűnnek hogyan élhetnénk még abban. Tehát a Krisztusban való hitet a meghaláshoz hasonlítja. Ott kezdődik, hogy előbb meghalok. Lehet, hogy most furcsának tartjuk, hogy itt ülünk, beszélünk, kapcsolatban vagyunk egymással, akkor mi ez a meghalás téma? Ugye, mert mi úgy ismerjük a meghalást, hogy aki meghal, attól elbúcsúzunk, eltemetjük, és többé nem tudunk vele kapcsolatba kerülni. De itt elsősorban nem testi meghalásról van szó, hanem a bűnnek, egy életformának, az óembernek való meghalás. Mit mond? Hogy amikor megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. És itt miről kezd el beszélni? A keresztségről. Vagy másképp a bemerítésről. És hogyha odafigyelünk, akkor megértjük, hogy itt sokkal többről van szó, mint amit mi szoktunk gyakorolni. Ugye? Mert mi csak addig jutunk el, hogy öröm van a családban, születik egy gyermek, elvisszük, ha elvisszük, megkereszteltetni, megkeresztelik, és egy nagyon gyönyörű családi eseménynek voltunk a részesei. Az ige pedig azt mondja, hogy sokkal többről van szó. Miről? Ugye igazából az új szövetségben keresztelő Jánosnál látjuk a keresztelést. Ugye a neve is azért keresztelő, mert ő volt az, aki gyakorolta a keresztelést. Hogyan? Először is elkezdett prédikálni. Miről prédikált? Hogy Izrael bűnös vagy az Isten előtt térjél meg. Mert ha nem, a fejsze a fák gyökerére tétetett. Meg fogtok ítéltetni. Jön az Isten. Számon kéri az életeteket. De ha rendezitek, akkor nem kell félni, mert az Isten megkönyörül rajtatok. És mit jelentett ez? Hogy ha látod, hogy Isten ítélete alatt vagy, ahogy erről már beszéltünk is korábbi alkalmakon, és ez neked fáj, és bűnbánatot tartasz, akkor jössz és keresztelő János bemerít a Jordánba. Ezt olvassuk. Hirdette az ígét, hirdette a bűneik, a megtérést a bűneik bocsánatára, és akit ez megrendített, aki az Isten előtt látta, hogy igenis elveszett, ítéletre méltó ember, nem tud megállni az Úr előtt, de szeretné rendezni az életét, az ment Jánoshoz. János, megvallom, bűnös vagyok, halált érdemlek. És azt mondta János, gyere! Gyere be velem a folyóba, merülj alá. És ez az alámerülés, ez kifejezte azt, hogy itt most egy meghalás történik. Mert ugye, aki lemerül a folyóba, és ott van a vízben hosszabb ideig, az megfullad. Az meghal, kész, vége. És ez szimbolikusan fejezte ki, hogy meghaltam az eddigi ember számára, az eddigi életem számára. És akkor János a hóna alá nyúlt az illetőnek, kiemelte onnan, mármint a vízből, és ez olyan volt, mintha új életre kelne. És ez kifejezte, meghaltam, de feltámadtam az Isten által egy új életre. És a víz elvitte a régi embert. Belefulladtak a bűneim, a hazugságaim, a lopásaim, a paráznosságaim. Minden oda belefulladt és elveszett. És kijött egy új ember. Kijött egy olyan ember, akit másképp Jézus úgy mond, hogy újjászületett. Egy új szülött, aki még nem tett semmit. Tehát a keresztség egy meghalást és egy feltámadást fejez ki. És azt mondja Pál, hogy ezért nem lehetséges az, hogy aki Krisztussal új életet kezdett, ugyanúgy éljen, mint korábban. Mert ha igazán találkozója volt Krisztussal, akkor egy ilyen meghaláson ment keresztül. Egy ilyen meghaláson ment keresztül. És innentől kezdve egy új ember jött létre, egy új ember kezd el élni. És fel kell tenni azt a kérdést, hogy én így átéltem-e a keresztséget. Mert nem az a hangsúlyos, hogy milyen formában, mikor vagyok megkeresztelve, hanem az, hogy egyszer így átéltem-e. Átéltem-e, hogy több egy szokásnál a keresztség, és jövök, Uram, merítsd be engem a te halálodba. Elegem van már önmagamból, elegem van már abból, ahogy eddig éltem, egy újat szeretnék veled. Elegem van, hogy mindig a bűn irányít, mindig az ó emberem mondja meg, hogy mit tegyek. Sőt, Pál itt egy másik képet is használ, mit mond. Tudjuk, hogy a mi ó emberünk ővele megfeszítetett, hogy megerőtlenedjék a bűnnek teste, és többé ne szolgáljunk a bűnnek. Itt a keresztség, vagy a keresztet, amin az Úr Jézus meghalt, azt állítja elénk. A mi ó emberünk ővele megfeszítetett. Vagyis a hitre jutás az tulajdonképpen egy olyan esemény, hogy oda szegeznek engemet a keresztre, Jézussal együtt. Nem csak Jézus halt meg, hanem vele én is. Az én ó emberem, a régi emberem, az az ember, aki megszületett, aki tele van az atyáitól örökölt hiába való életmóddal. Csak ez a megfeszítés, ez olyan, hogy itt már én döntök. Azt mondom, megyek veled, Uram. Megyek a keresztre. Ott a helye az én énemnek, a régi életemnek. Ahogy Pál mondja, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, és többé élek, nem én, hanem él bennem a Krisztus. Tehát ez a lényeg. Ugye a nagy Pál apostol, aki viszi az evangéliumot, mit mond? Hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Nem csak mástól várja, hanem ott kezdődött, hogy ő is keresztre szánta az életét. Amikor Krisztus megszólította, a következő kérdése az volt Pálnak, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És ez volt a keresztre feszítés. Hogy az eddigi életét, az elképzelését, a terveit engedte Krisztussal meghalni. Leszámolt a régi életével, és kezdett egy újat. Krisztussal. Azt mondja, élek többé, nem én. Ez a meghalás. Hogy az új életben már nem én élek, mondja Pál, hanem ő él bennem. No, ezért leszek képes másképp élni. Akiben Krisztus él, az másképp tud élni. Miért? Mert Krisztus más. Valamikor emberek Balogh Zoli bácsinak mondták, de nem megy. Nem tudom letenni a poharat, nem tudok ital nélkül élni. Kísértéseim vannak. És akkor azt mondta neki, hogy ide figyeljetek. Nagyon egyszerű ez. Azért nem, mert még mindig te élsz. De ha Krisztus él benned, ő nem akar inni, nem akar cigarettázni, nem akar lopni, nem akar úgy élni, mint a többi ember. Tehát ezt jelenti, Krisztus él bennem, és akkor már tudok másképpen. Vagy valakinek az a problémája, én nem tudok kedves lenni, nem tudok megbocsátani a haragosomnak. De Krisztus igen. Az a baj, hogy én akarok, persze, hogy én nem tudok. De ha Krisztus él bennem, és hagyom, ő képes rá. Ő képes rá. Ugye láttuk, megbocsátott a keresztről a gyilkosainak, az ellenségeinek. Tehát ő képes rá. Tőlem nem telik, de tőle igen. És Pál folytatja, hogy ez azt jelenti, hogy ha Krisztus él bennünk, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Azért feszítettünk meg, hogy már ne szolgáljunk a bűnnek. Eddig szolgák voltunk. Azt tettük, amit a bűn mondott. Ugye ezt le lehet ellenőrizni. Mindenki maga tudja, egy egyszerű példa. Ugye, hogy mindenkinek van egy időpontja, amikor jön egy hang, most oda kell ülnöd a tévé elé. Megy a sorozatod. Tudunk nemet mondani? Legtöbbször nem. Vagy megy a meccs. Akkor fog kezdeni, ahhoz kell igazítani mindent. Dehogy is nem. Tehát nem tudunk nemet mondani. És az ó ember a bűn irányít. De amikor Krisztus lép az életünkbe, akkor már ahol korábban vereséget szenvedtünk, ott már tudjuk azt mondani, jó, jó, mehet az a sorozat, mehet az a meccs, lejátszák azt nélkülem is. De most van fontosabb. Most Krisztus hív engem. Én vele szeretnék együtt lenni. Vagy rám bízott egy feladatot. Rám bízott egy feladatot. Vidd az evangéliumot. Beszélj másoknak róla. Vagy ülj le esetleg a családod egy tagjával beszélgetni. Eddig lehet, hogy az egyik szobában, a másik szobában nézte a sorozatot. Most üljetek le együtt. Tehát ezt jelenti, hogy már nem a bűn uralkodik. Tudok nemet mondani. És meg tudom tenni Krisztus által azt, amire ő indít engem. Meghalt a bűnnek, hogy Istennek éljen. Tehát itt erről van szó, hogy meghal a bűnnek. És ugye a meghalás mit jelent? Azt jelenti, hogy ha meghaltam, akkor képtelen vagyok bármit is megtenni. Ugye aki meghal, hiába volt a kedvenc dolgai, már nem érdekli. Aki meghal, az nem tud tenni semmit. A meghalás azt jelenti, hogy már a bűnnek, a régi szokásaimnak nincsenek rám hatásai, mert a számukra én halott vagyok. És hiába jön oda a régi kedvenc bűnöm, a régi kedvenc szokásom, már nem tud eredményt elérni. Mert egy halott nem tud tenni semmit. És mit mond? Hogy meghaltunk a bűnnek, de él az Istennek. Egy új élet keletkezik. Most már hallom az Isten szavát. Most már neki élek. Most már úgy vagyok, mint a gyermek Sámuelhoz. Szólj, Uram! mert hallja a te szolgád. Most már tudom érzékelni, fogni azt, amit az Isten mond. Most tegyük fel a kérdést, fogom én az Isten üzenetét? Értem, amit mond nekem, és amit megérte, azt kész vagyok cselekedni. És ez nagyon fontos dolog, mert János 14-ben olvassuk azt, hogy az Úr Jézus beszél arról, hogy így szól a tanítványainak, hogy akinél az én parancsolataim vannak, vagy aki ismeri az én igéimet, és megtartja azokat, az szeret engem. Mit mond Jézus? Aki ismeri, amit én mondok, ismeri a Bibliát, és megtartja, amit mondok, az szeret engem. Nem azt mondja Jézus, aki sokszor elmondja, hogy szeretlek, Uram, az biztos. A szeretetünket iránta az engedelmességünk bizonyítja. Ha teszem, amit mond, akkor az Úr látja, hogy tényleg szeretem. És ha nem teszem, amit mond, akkor hiába állítom én, hogy Uram, nagyon szeretlek téged. És hogyan folytatja? Hogy aki szeret engem, az szeretni fogja az én atyám, és én is szeretni fogom őt. Ki szereti Jézus? Jézus, aki megtartja, amit mond. És kit szeret az atya? Hát azt, aki teszi az ő akaratát. Ugye sokszor azt mondjuk, mindenkit szeret az Isten. Jézus meg azt mondja, hogy azt szereti, aki engedelmeskedik neki. Nagy különbség. Aki teszi azt, amit az Úr Jézus neki mond, azt szereti az Atya. Tehát jó, ha látjuk ezt. És föltesszük a kérdést, hogy tényleg így szeretem én? Hogy engedelmes vagyok? Teszem, amit mond? Hogy most már ő van az életem középpontjába, sőt, vele élek? Római levélnek ez egy nagy üzenete, hogy vele együtt élni. Hát erről szól az evangélium. Hogy Jézussal együtt élni. Vele együtt haladni az úton, beszélgetni vele, úgy, mint az Emmausi tanítványok, igaz, ők még nem ismerték föl, de ott volt mellettük Jézus, és mentek együtt, és kérdezték, és Jézus is szólt hozzá. Hát ezt jelenti kereszténynek lenni, hogy én már tudom ki ő, ismerem őt, és együtt megyek vele az úton, és oda megyek, ahova ő megy, és ahova ő nem megy, oda én sem megyek. És ez is egy fontos mozzanat, hogy meg szoktam én kérdezni, hogy Uram, én ide tervezek menni, de te is jössz oda? Meg ilyen ügyeim vannak. Te is jössz oda? Te is így akarod megoldani, ahogy ezt én terveztem? Mennyivel más lenne az életünk, ha föltennénk ezt a kérdést, hogy Jézussal megyek mindig? Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben. Ez egy nagyon fontos üzenet. Ne uralkodjék a bűn a ti halandó testetekben. De arról beszél Pál, hogy valaki uralkodik bennünk és fölöttünk. És itt ez a kérdés, hogy kicsoda. Nincs olyan, hogy szabad ember. Lehet itt 21. század, meg bármi, és mondhatunk mi akármit, ilyen szabadok vagyunk. Persze, mit jelent ma a szabadság? A bűnt. Mindenki azt csinál, amit akar. A szabadság ma általánosan az ember számára azt jelenti, azt teszem, amire az Isten azt mondta, hogy ne tedd. Ez a szabad. Azt hiszük, akkor vagyunk szabadok. És erre mit mond Pál, hogy ne uralkodjék a bűnöti halandó testetekben? Vagyis valaki uralkodik az életünkben. Amikor megszületünk, bizony a bűn uralkodik, a gonosz uralkodik, ő trónul a szívünkbe, de azért jött el az Úr Jézus, hogy ezt fölismerjük, és engedjük át a trónt neki. És ha Krisztus uralkodik az életem fölött, akkor már nem a bűn fog. Ahol Krisztus van oda, a bűn már nem fér oda. Akkor már nem arról van szó, hogy hívőnek lenni az azt jelenti, hogy jól érezzem magamat. Vagy legalább, vagy ugyanolyan jól, mint a társadalomban. Ma sokszor az egyház is e felé halad. Jól érezzék magukat a gyerekek, a gyülekezeti tagok, ezért olyan programokat szervezünk, amit a világban is megkap. De nem erről van szó, azt mondja, már ne a bűn uralkodjék a ti halandó testetekben. És mit mond? Ne engedjetek kívánságainak. Hát Krisztusban egy olyan lehetőséget kaptunk meg, hogy nem kötelező engedni. Azt mondja, ne engedjetek neki. Mondjatok rá nemet. Mert Krisztusban és Krisztussal lehet nemet mondani. Tehát a Biblia nem arról beszél, hogy úgy élek, ahogy akarok, ha vétkezem, majd megbocsát az Úr, hanem azt mondja már, ne a bűn uralkodjon, és ne engedjetek neki. Tietek a döntés, kaptok hozzá erőt, mondhattok nemet. És ugye ne adjátok oda tagjaitokat, a gonoszság fegyvereiként a bűnnek. És ebbe végig arról van szó, hogy én döntök. Jézusnak adom oda, Jézusnak rendelem alá az életemet. Ő használhat engem az Isten országa építésébe, vagy a gonosznak adom oda. Mint ahogy mondja, hogy a bűn zsoldja, a halál, az Isten kegyelmi ajándéka, pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Vagyis Isten választási lehetőséget kínál. Mint ahogy az Ószövetségben is mondja, hogy eléd adom az életet és a halált. Válaszd azért az életet. Igen, Krisztusban az élet lehetőségét, egy új élet lehetőségét adja. De kit és mit választok? A bűn, a halál felé nyit. Jézus az örök élet felé. Azt mondja, az Isten kegyelmi ajándéka, az örök élet, ami Urunkban, Jézus Krisztusban. Ajándék. Ugye az ajándék azt jelenti, hogy azt nem én vásárolom meg, kapom valakitől, és mi szükséges? Elfogadni. Elfogadni. És minden ezen múlik. Elfogadom-e? És hogy tudom elfogadni? Ha üres a kezem. És nézzük meg a kezeinket. Hogy üres-e. Vagy tele van valamivel. Ezzel a világgal. Ennek a világnak a dolgaival. A kacatjaival, ahogy Pál mondta. Ugye, szemetet kínált a világ, bár én azt gondoltam kincs. De most már látom, hogy szemét. És ha látom, hogy szemét, akkor engedjem el és hagyjam, hogy Krisztus töltse meg új élettel, üdvösséggel. Örök élettel, a kezemet, az életemet. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük mindazt a csodát, amit elvégeztél, mert csoda, hogy eljöttél ebbe a világba, és még nagyobb csoda, hogy értem és értünk, meghaltál a kereszten. És köszönjük, hogy mindezt azért tetted, hogy nekünk is életünk legyen, hogy megszabaduljunk a bűn hatalma alól. És Uram, mi szeretnénk átélni, hogy meghalunk a régi embernek. Szeretnénk átélni, hogy az a keresztség így megelevenedik az életünkben. Hogy meghalunk a bűnnek, a véteknek, mindannak, ahogy eddig éltünk, és a te lelked által új életre támadunk föl. Most már szeretnénk veled és neked élni, hogy olyan legyen az életünk, ami tetszik az Atyának, amiben gyönyörködik, mert a te életedben gyönyörködött, Úr Jézus. És az, hogy a miénkben is gyönyörködhessen. És Urunk, a meghalás azt jelenti, hogy ami addig fontos volt, annak már nincs hatása ránk, mert számára halottak vagyunk, de most már neked élünk, veled együtt élünk, oda megyünk, ahova te mész, Urunk. Úgy, ahogy megvallotta ezt Rút az anyósának, hogy oda megyek, ahova te mész. És add, Urunk, hogy mi is így tudjunk menni oda, ahova te mész. És végezzel, hogy engedelmes legyen az életünk, hogy tegyük azt, amit mondasz nekünk. És akkor átéljük, hogy szeretsz, mert te azokat szereted, akik teszik is, cselekedik is a te akaratodat. És kérünk, ebben az új életben vezess és erősíts meg. Tehát, hogy mindig üres legyen a kezünk elfogadni azt, amit te kínálsz. A bűnbocsánatot, az új és örök életet, a megtisztult életet, a megszentelődést. Kérünk, Urunk, ebben vezess minket. Könyörgünk, Uram, a betegekért, az egyedül élőkért, a szenvedőkért, a menekülőkért, a háborúban lévőkért. Uram, add, hogy ne csak formalitás legyen a hitük, hanem megrendüljenek, és végleg letegyék a fegyvert te előtted, hogy újjá legyenek, és akkor lesznek ők is, és mi is képesek egymásnak megbocsátani, egymás felé szolgálni. Mert amíg, Uram, nem kapitulálunk előtted, de nem tudunk más emberekké lenni. És kérünk, te könyörülj a családokon, a gyermekeken, vonj magadhoz a szívüket, és Uram, eléd visszük hálaadással az édesanyákat, az élőket és a már elköltözötteket. Megköszönjük, hogy rajtuk keresztül adtál nekünk életet, és mindazt, Uram, ami rajtuk keresztül ajándék volt, ami hozzád vezetett. Köszönjük a nagymamákat, a dédmamákat, a családot, a te szeretetedet, és Urunk, könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja, és élünk legközelebb kedden és csütörtökön tartunk hétközi Isten tiszteletet, majd vasárnap 10:30-tól úrnapi istentiszteletre kerül sor itt a templomban. Kedden és csütörtökön 6 órától lesz a hétközi istentisztelet. Adakozás is történt, egy asszonytestvérünk istendicsőségére 30 eurót, egy család istendicsőségére 50 eurót adományozott. Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Befejezésről pedig énekeljük a már megkezdett 226. dicséret 4. versét, Dicsértessél, Atya! Thank you.
Isten.